A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Tartsuk meg a vágyat, a tüzet a párkapcsolatunkban, erről beszélgetünk ma. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott keddesti alkalmakon elhangzottakat dolgozzuk fel. Egy héttel korábban arról kezdtünk el beszélgetni, hogy miként tartsuk fenn a párkapcsolatban a tüzet, a vágyat. Úgy fogalmaztam, hogy fenntartani a tüzet, a vágyat. De nagyon sokszor előfordulhat az, hogy úgy érezzük a kapcsolatban, hogy már nincs mit fenntartani, szinte már kihűlt a tűz, az a vágy, még csak nem is parázslik. Azt hiszem fontos azért azt megerősíteni, hogy nyilván nem csak a vágy, a szenvedély fenntartásáról, hanem a fellobbantásáról is beszélünk most.
Igen, beszélhetünk mind a kettőről, mert hogy mind a kettőnek realitása van. Természetesen az is egy realitás, hogy valami kihűlhet, valami kiürülhet és kiüresedhet, most nyilván kapcsolatokról beszélünk, természetesen ez is egy realitás, de... Ezzel együtt realitás az is, hogy nem egyszer például a szakirodalom ezt a kifejezést használja tartósabb társkapcsolatokra vonatkozóan, hogy éppen az idővel előre haladva létrejön a védekező elhidegülés. És nagyon fontos a kifejezés, mert nagyon jól mutat valamit, hogy beszélhetünk csak az elhidegülésről, és akkor könnyen arra a következtetésre jutunk, hogy hát sajnos ennek már most vége, ennek a kapcsolatnak leáldozott, már semmit nem jelentünk egymásnak, elhidegültünk egymástól. De hogyha hozzátesszük ezt a kifejezést, hogy védekező elhidegülés, akkor sokkal jobban látjuk, hogy hogy alakul ki ez az elhidegülés. Mégpedig nagyon gyakran azért, mert olyan konfliktusaink vannak, olyan ütközések, olyan nehézségek, sokszor érzelmileg ránk nagyon erősen ható élmények, egy másik kifejezést is hadd hozzak ide, kialakulhat a kölcsönös neurotikus allergia, egészen kis dolgai a társamnak, ahogy ezt mondani szoktuk, őrületbe kerget, vagy elviselhetetlen, vagy 50-szer kértem, könyörögtem, hogy a cipőjét rakja le párhuzamosan, és nem csinálja. És akkor, mikor nem csinálja ezt, akkor egyszerűen úgy érzem, hogy ebbe csak beleőrülni lehet, hogy kikészülök tőle, és hogy ne készüljek ki, hogy ne őrüljek meg, érzelmileg elkezdek távolságot tartani. És elindulok a védekező elhidegülés felé. Tehát tulajdonképpen nem onnan indulunk el, hogy nem jelentes semmit, hanem épp fordítva, onnan indulunk el, hogy egy egészen kis dolog is túl sokat jelent. Túlságosan is kezelhetetlen lesz számomra. Túlságosan is nagyon sok mindent tulajdonítok mögé. Tehát például, ha nem rakod le a cipődet párhuzamosan, pedig könyörgök, hogy így legyen, mert én egy rendszerető ember vagyok, én nem tudok rendetlenségben élni, akkor emögé mit mondok? Ha nem szeretsz, nem vagyok már neked fontos. Hát ha ennyit nem teszel, megértem, akkor már köztünk nincs az, amit én gondoltam. Ja, hát akkor én is hátra lépek két lépést. Vagyis a védekező elhidegülés kifejezés valami nagyon fontosat mond el arról a kérdésről, amit te föltettél, hogy nem egyszer, amikor azt látjuk, hogy ó, hát itt már nincs mit tenni. Tulajdonképpen emögött még nagyon sok parázs van.
Tehát, hogy felszíthassuk a vágyunkat, a szenvedélyünket a fantáziánkra és a távolság tartásra, távolságra is szükség van, erről hallhattunk az előző adásokban. Fontos szempontként említetted az önkifejezést is, de pontosan miként is értelmezzük ezt az önkifejezést, hogy ne egy önös, énközpontú kifejezése legyen a vágyainknak, érzéseinknek. Milyen ez az önkifejezés?
Az önkifejezés mellé rögtön ide tennék egy másik kifejezést, és azt mondanám, ami a mostani heteknek egy nagyon fontos üzenete, hogy nem csak alapigazságok, hanem alapdilemmák is jellemzik az életünket, és a szenvedély föntartásával kapcsolatosan is egészen nyakig vagyunk egy alapdilemmában, ez pedig az, hogy ha nagyon sok a szenvedély, kevesebb a biztonság. Ha nagyon sok a biztonság, a kiszámíthatóság, a szabály, ahogyan mi berendezzük az életünket, hogy az kényelmes legyen, és előrelátható legyen, és tervezhető legyen, és ne bántsuk meg egymást, és ne mondjunk olyat, és ne csináljunk olyat, és ne szóljunk úgy, akkor lesz nagyon biztonságos és kiszámítható, kevesebb tere jut a szenvedélynek. Ugyanide vonatkozik az, hogy ha az önkifejezést hangsúlyozzuk, akkor érdemes a másik felét is hangsúlyozni ennek a dilemmának, ez az alkalmazkodás. Az önkifejezés, annak a szabadsága nagyon segíti a szenvedély ébrentartását, vagy fölelevenítését. Akár még úgy is képzeljünk el egy kapcsolatot, ahol már hónapok, évek óta akár őszinte beszélgetés nem folyik. Mert csak valamiféle egyensúlyt próbálnak föntartani. És azt mondják, ez is tabu, ez is titok, ebbe se menjünk bele. És egyszer csak, ahogy szokták mondani, borul a bili. Vagyis egyszer csak az egyik fél úgy dönt, vagy lehet, hogy valamiféle indulat elsodorja őt, hogy na akkor én most kipakolok. És úgy mondja, és kiabál, és sír, és mondja, és azzal, hogy az ön kifejezésnek adott egy szabad teret, akármilyen furcsa, lehet, hogy a helyzet jobbá fog válni. Valami kitisztul, valami világosabb lesz, valami realitás megjelenik. Ehhez végre elemi módon itt és most lehet kapcsolódni, vagy csatlakozni, lehet tiltakozni, lehet egyetérteni, lehet megkönnyebbülni, lehet sírni. Egyszer csak valami az életből ott megjelenik annak az áramlásából. Miközben persze ez nem egy könnyű helyzet. Vagyis, amikor ezt kérdezett, hogy de miféle önkifejezés ez, akkor azt mondhatnánk, olyan önkifejezés, amely számításba veszi a kiegészítő értékét, az alkalmazkodást. És hogy egy tartós kapcsolatban, mert ez érdekel bennünket igazán, tartós kapcsolatban a szenvedély. Hosszú távú kapcsolatban a szenvedélyesség. Hogy akkor annak a szabadságát megengedhetem magamnak, ha fontos nekem a szenvedély is, nem csak a biztonság, hogy néha az önkifejezés kockázatát vállaljam, ne a kapcsolattal szemben, nem a társammal szemben, hanem egyszerűen azért, mert hogyha túl sok az alkalmazkodás, túlságosan is korlátozzuk az önkifejezést, akkor biztonságosan fogunk élni nagy valószínűséggel, nem lesz benne túl sok élet, nem lesz benne túl sok dinamika.
Harmóniát, egyensúlyt érdemes talán megtalálni, hiszen nekem is vannak vágyaim, amit kifejezek, a társamnak is vannak vágyai, amelyek néha ellentmondhatnak egymásnak. Talán fontos itt tényleg ezt az egyensúlyt, harmóniát megtalálni.
Igen, nagyon fontos, de itt is akkor egy dilemmát hagy fejezzek ki, hogy nagyon fontos az egyensúly és a harmónia, nagyon-nagyon így van. De közben pedig nagyon is hozzátartozik az életünkhöz az, hogy néha az egyensúlyunkat elvesztjük, megszűnik a harmónia, és ez egyáltalán nem csak rossz lehet, hanem lehet nagyon jó, például, amikor egy nagyobb egyensúlyhoz szeretnénk jutni. Egy árnyaltabb egyensúlyhoz, vagy a jelenlegi helyzetünket jobban kifejező egyensúlyhoz. Mert az egyensúlyok is olyanok, hogy amikor azok kialakultak, jól kifejezték az ottani valóságot, az akkori helyzetet. Na de most képzeljük el, születik egy pici baba, születik a testvére, hát akkor már a régi egyensúly nem lesz jó. Tehát akkor az egyensúlyvesztés nagyon természetes és reális, nagyon jó is, hogy megengedjük, és nem akarjuk pont úgy csinálni, mint ahogy ezelőtt volt. És akkor ez a szabadság, hogy megengedjük az egyensúlyvesztést, ez kapcsolódik ahhoz, amit te említettél az előbb, hogy hát ha megengedjük, hogy néha elveszítsük az egyensúlyunkat, az ön kifejezések ütközhetnek is egymással, ebben akkor lesz kockázat. meg fog benne jelenni annak a vágya és annak a lehetősége, hogy kerülhetünk közel egymáshoz, de maradhatunk távol is. Hogy van egy reális fenyegetettség, mégpedig a szabadságunkból, hogy te is szabad vagy, és én is szabad vagyok. És hogy ez néha ütközést fog jelenteni, nem pedig összeborulást. Ez pedig segíti a vágyat. Ugyanis, hogyha valaki távol is tud lenni, és valaki a vágyamnak a személye is tud lenni, de közben mindig ott van a kockázat, hogy azt is mondhatja, hogy nem, mert ez az önkifejezés szabadságából adódik, ez jót tesz a szenvedélynek.
Mindezzel együtt miért van az, hogy keveset beszélünk az önkifejezésről, az önkifejezés értékéről, szerepéről egy társkapcsolatban?
Minél inkább hitvallásszerűen fontos számunkra. Ennek a kifejezett vagy megélt volta alapján gondolom a hitvallás jelleget, az, hogy mi tartósan, elkötelezetten, hűségben, életre szólóan, örökérvényűen és fölbonthatatlanul vagyunk együtt, annál inkább jelenhet meg bennünk az a késztetés, hogy hát csak valami ezt ki ne kezdje, hogy nehogy mi magunk gördítsünk akadályokat, vagy nehogy mi torpedózzuk meg, vagy lékeljük meg ezt a hatalmas bárkát, amivel 50-60 éves útra indultunk el. De akkor nem mindegy, mi van a hajóban, akkor nem mindegy, hogy ott ki mit csinál, és mi hogy történik. Ez pedig abba az irányba szokott általában vinni bennünket, hogy jobb a békesség. Igen ám, de hogyha nagyon-nagyon itt van a hangsúly, hogy jobb a békesség, akkor ez rövid távon valóban nagyobb harmóniát szokott jelenteni, könnyebben létrejönnek az egyensúlyok, az élet könnyebben vihető, gördülékenyebben. Hosszú távon azonban nagyon lecsökkenhet a szenvedély, és megjelenik az unalom, ami hosszú távon már nem segíti a kapcsolat tartóságát.
Elméletben beszélgettünk az önkifejezés fontosságáról. A gyakorlatban ez hogy jelenhet meg? Az emberben ott van a gondolat, hogy mi az, amit még adhatok, kiadhatok magamból, mi az, amit még szabad kiadnom magamból, mi az, ami még nem tiltott, nem kellemetlen, nem rombolja a kapcsolatunkat.
Pontosan annak a szabadságáról van itt szó, hogy megpróbáljuk megtalálni közösen, megérteni, megérezni egymást, abban a szabad párbeszédben, amiben vagyunk, a szabad önkifejezésben, hogy ez sok-e, vagy még belefér? Hogy ez rendben van, vagy nem? Hogy egy picit visszaveszek belőle, vagy esetleg még rátehetek két lapáttal? Vagyis itt tulajdonképpen egy folyamatos szabad útkeresésről is szó van. Annak a szabadságáról és kockázatáról, hogy két szabad személy kapcsolódik egymáshoz, és ezért ebben mindig is reális lesz, hogy van valamennyi kiszámíthatatlan. Hogy lehetséges, hogy valami nem bánt téged 5 évig. És a 6. éven elkezd bántani, mert úgy érzed, hogy ez most telt be a pohár, vagy hogy ez sok, vagy hogy eddig nem bántott, de most meg már bánt. És fordítva is lehet. Például valamire érzékeny vagyok. Mondjuk bizonyos kifejezésekre érzékeny vagyok. Azt mondod csak úgy tulajdonképpen átgondolás nélkül, hogy jaj, ne legyél már ilyen hülye. És akkor én ezen megbántódok. És azt mondom nekem, te nem mondd, hogy én hülye vagyok. Nem vagyok hülye, hogy nekem van emberi méltóságom, és beszélj velem tisztelettel. És akkor eltelik mondjuk 5-6 év. És egészen pontosan tudom, hogy tisztelsz engem, hogy nagyra tartasz, megbecsülsz, és szeretsz. És amikor elhangzik ez a mondat, hogy jaj, hát ne legyél már olyan hülye, ennek már semmilyen jelentőséget nem tulajdonítok. Egész más lesz már a jelentése, mert egy kapcsolatba ágyazódik, és nem gondolom, hogy ezen egy kicsit is meg kellene bántodnom.
Ha az önkifejezésről beszélünk, akkor nem mehetünk el tehát a gátlások, a gátlásosság mellett. Ha gátlásosak vagyunk, nagyon sok bennünk a tiltás, az önkorlátozás. Egyáltalán honnét fakadnak ezek a gátlások? Miből jöhetnek?
Természetesen gyerekkori eredete és háttere van, és kétség kívül ezért érdemes megkülönböztetnünk a gátlásosságot, az érett ember erkölcsiségétől. Mert az érett ember erkölcsisége szabad döntéseken alapul. A gátlásosságban azonban éppenséggel alig éljük meg a szabadságunkat. Ezért a kettő nem ugyanazt hozza, nem is ugyanúgy éljük meg. Nem is ugyanaz lesz a hatása. És a kapcsolatban, amit teremtünk aztán, az sem lesz ugyanaz. A gátlásosság persze pozitív következményekkel is járhat, például, hogy nagy valószínűséggel sok olyasmi eszembe se jut, vagy eleve megtiltom magamnak, ami lehet, hogy neked esetleg bántó lenne, vagy fájna, vagy nem esne jól, vagy fölháborítana, és a többi. Ebből a szempontból nagyon sok konfliktust kerülhetünk el a gátlásosságunkkal. Ez egyfelől így van. Másfelől, ha nagyon sok a gátlás, akkor például nem merem mondani, hogy ha valami nekem nem jó. Mert még azzal sem akarlak megbántani. Ebből az adódik például, hogy nem tudom magamat megvédeni. Másfelől, mondjuk a szenvedélynek, vagy akár az erotikának a kultúrájában, hát ha nem tudom megmondani, hogy nekem mi nem jó, és nem tudom megmondani, hogy mi jó, akkor hogyan lesz ott egy számomra egyre inkább kibontakozó, egy szeretett kapcsolat részeként megélt erotikus kultúra és szenvedélyesség? Hogyha pont ezt a két dolgot nem tudom elég szabadon, hogy mit kérek és mit nem, hogy mire vágyok és mire nem, hogy mi sok és mi kevés.
Az önkifejezésünket, visszatartó gátlásosságot, gátlásokat miként győzhetjük le magunkban? Egyáltalán pontos kifejezés, hogy le kell győzni ezeket a gátlásokat?
Semmiképp sem kell legyőzni őket, hanem megvan a szabadságunk arra, hogy valamiben vagy valamire egy nagyobb teret, nagyobb levegőt adjunk magunknak. És ez elsőre általában azzal a félelemmel szokott járni, hogy ja, hát hogyha most ezt a gátlást, ahogy mondtad, legyőzzük, vagy már most átlépünk rajta, hát akkor a gátlástalanság korszaka köszön be. Ez sokkal inkább egy félelem, bár egyébként nyilván reális lehetőség. Nem ebbe az irányba gondolkozunk, hanem sokkal inkább abba az irányba, hogy ha nem a gátlás irányít engem, akkor szabadon tudom magamat szabályozni, szabadon tudom magamat irányítani, sokkal nagyobb szabadsággal tudok részt venni egy kapcsolatban, és lehetséges, hogy pontosan ugyanott fogok meghúzni egy határt, ahol eddig a gátlásom jelölte ki azt a határt, de mégis egészen másképp fogom megélni.
Mi történik akkor, milyen következményei vannak annak, hogyha a gátlásaimat nem tudom a társkapcsolatban, a párkapcsolatban feloldani, de ugyanakkor vannak vágyaim, szenvedélyem, amit szeretnék megélni?
Kétségkívül nagy belső feszültség fog rám várni. Természetesen, mert akkor lesz bennem egy belső konfliktus, hogy vágyom valamire, de közben azt élem meg, hogy az nem szabad, vagy az tilos, vagy az rossz. Ilyenkor érdemes lehet nagyon átgondolni azt, hogy tényleg rossz? Hogy tényleg valami olyasmi, ami nem egyeztethető össze az erkölcsiségemmel? Vagy a meggyőződésemmel? Mert éppen a gátlásosságnál derül ki nagyon gyakran, hogy valami olyan családi örökség, szülői tilalom az, ami a háttérben húzódik meg, amit gyerekként éltem meg úgy, hogy jaj, az semmiképpen sem szabad, de felnőttként már más szemmel átgondolhatom, és más következtetésre juthatok. Például, akármilyen furcsa is, de nagyon sok családban érkeznek ilyen utasítások, esetleg tilalom formájában, hogy tilos kérdezni. Ne zavarjuk a fölnőtteket. Oldjuk meg magunk. Jöjjünk rá. Tehát tilos kérdezni. De olyan tilalom is érkezhet, hogy tilos valamit nem jól tudni. Vagy nem jól csinálni. Vagyis tilos hibázni. Hát ha tilos hibázni, akkor nem lehet kísérletezni. Akkor nem lehet valamit szabadon kipróbálni. Akkor kizárólag mindig a járt úton kell járni, mert ott nagy valószínűséggel kevesebb hibát fogunk elkövetni. Tehát nagyon sok olyan tilalom érkezhet a szüleinkkel való kapcsolatból, a családi kapcsolatrendszerből, ami fölülvizsgálatra szorul felnőtt korban. Éppen mondjuk a szenvedélyesség kultúrájával összefüggésben nagyon sok minden lehet, például, még egyet mondjak, hogy tilos másokat zavarni. Hát ha tilos másokat zavarni, és bennem mondjuk a szexuális vágy fölébred. Akkor 25-ször meggondolom, hogy most ezt kifejezem, vagy nem, most te fáradt vagy, most van-e kedved hozzá, vagy most hány napja voltunk együtt, meg hogy nem zavarlak ezzel, vagy mit fogsz rólam gondolni. Mire egyáltalán eljutok oda, hogy a vágyamat kifejezzem, már nem is tudom, mennyi idő és mennyi tusakodás és belső konfliktus keresztüzén keresztül verekedtem magamat, hát minden vagyok, csak önfelett nem.
Műsorunk végén kérlek, foglald össze, hogy a vágy fenntartásában, felszításában a fantázia, az önkifejezés milyen szerepet tölt be, hogy működik?
A fantázia, a képzelőerő, a vágy fenntartásában vagy felszításában azért annyira érdekes és annyira fontos, mert a vágyamban és a képzeletemben egyszerre élem azt meg, hogy valakire vágyom, valaki, most így mondom, mert a vágy így beszél, kell nekem, akarom őt, de közben azért vágy, mert még távol van. Mert még ez most a képzeletemben van benne, még a fantáziámban van benne, még nem teljesedett be. Ezért át tudok élni a szenvedély számára nagyon fontos belső dinamikát és feszültséget. És ez a feszültség egy jótékony feszültség, mert tovább tartja fönn bennem az izzást, a parazsat.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Csák Éva nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.